Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok, folytatjuk a hétvégi menetrendet. A héten levélben javasolta és sürgette a vasutasok szakszervezete a mozdonyvezetők és a volánbuszos sofőrök számára a 2012-ben megszüntetett korkedvezményes nyugdíj visszaállítását. A szakszervezet elnöke elmondta, hogy a Győri Lázár Infón a közlekedési miniszter kijelentette, hogy nem zárkózik el attól, hogy megvizsgálja a busz és mozdonyvezetők öregségi korhatár előtti nyugdíjazásának lehetőségét. A szakszervezeti vezető úgy látja, az ágazatban dolgozók valóban megérdemlik az öregségi kedvezményt. Meleg János arról is beszélt, hogy milyen körülmények és betegségek miatt élnek rövidebb ideig a vasutasok. Lakatos László interjúja.
Levélben kérték a korkedvezményes nyugdíj visszavezetését a minisztertől a vasutasok és a volánbusz sofőrjei számára. Ekkora a baj, tehát ennyi kiégett vasutas és sofőr van, vagy mi az oka annak, hogy ezt most ennyire sürgősnek tartják?
Ennek a fele igazság, ugyanis amit elmondott, abban van, hogy elfáradnak nyilván, és valamikor régen pontosan ezért volt kitalálva az a rendszer, hogy azon munkakörökben, és itt nem csak mozdonyvezetőkről kell beszélni, vagy buszsofőrökről, vasúton volt még nagyon sok olyan munkakör, aminek a fizikai ártalom, időjárási körülmények és a munkakörülményei olyan nehézségi fokot bírtak el, ami a társadalomban el kellett, hogy bírja azt, hogy a korkedvezményes nyugdíjrendszer alkalmazott legyen. De tudták a vasutasok, hogyha eljönnek mozdonyvezetőnek vagy jegyvizsgálónak, akkor bár rendkívüli munkarendben dolgoznak és rendkívüli időjárási körülmények között, de ha lehúzok 30 év szolgálatot, akkor én előbb elmehetek nyugdíjba, mondjuk akkor még 60 év volt, akkor 55 éves koromban el tudok menni nyugdíjba. Esélyem van arra, hogy 67-től 65 évig még élek. Mert most az a helyzet sajnos, hogy azzal, hogy a korkedvezményes nyugdíjazást megszüntették, így 65 éves korba tud elmenni nyugdíjba, ezáltal 1-2 éven belül sajnos a halálozási adatok statisztikája azt mutatja nekünk, hogy nem sokan élik meg a 70 évet mondjuk adott esetben, mint ahogy az előbb említettem, hogyha 55 évesen elment, akkor volt arra esély, hogy még 60 évesen is él a jegyvizsgáló vagy a mozdonyvezető. Sajnos az a fizikai kitettség, munkakörülmények, egészségügyi ártalmas tevékenység, az mind a szervezetet úgy tönkreteszi, hogy sajnos olyan betegségek épnek fel, gyakori a gyomorrák, prostatarákkal való elhalálozás, és így tovább, ami a foglalkoztatásra visszavezethető.
Ugye régen mondjuk például egy mozdonyvezető, meg ugye a fűtő, amikor még gőzmozdonyok mentek, hát azok tényleg embertelen körülmények között dolgoztak, és hát egyáltalán a járművek is sokkal kevésbé voltak komfortosak. Most azért az ember azt gondolná, hogy ezek egy komfort, például az autóbuszok is sokkal komfortosabbak, nem ráznak, nagyon kényelmes üléseik vannak. Szóval, hogy ezek a munkakörülmények annyira károsak, vagy inkább más? Tehát mondjuk akár az, hogy sok az éjszaka vagy felváltva kell éjszakát, nappalt adni.
A rendszertelen élet nyilván nem szabad összehasonlítani a gőzös időszakot a mostanival. De azért a V43-as mozdony alatt, felső vezeték alatt dolgozni, és a géptérben ott lenni, ahol a magas feszültség bejön a rendszerbe, és a villanymozdonyon ott ülni, vagy a dízelmozdonyon, és a 70 éves mozdonyokon, 60 éves mozdonyoknak a olajszagát szívni, mert már minden itt csöpög az olaj a rendszerbe bent, azért úgy ott ülni és nem dolgozni is eléggé kellemetlen. Nyilván más típusú betegségek jelennek meg, mint amit ön említett. Akkor az ízületi, reumatikus megbetegedések száma volt magas kiugró, most kevésbé a reumatikus, hanem a gyomorra és az előbb említett ülő tevékenységből adódóan a prostata, a trombózis lehetőséget, stb. Ugye mozdony nem lehet úgy vezetni, vagy egy busz sem, hogy föltesszük a lábunkat, hogy a vérkeringésünk lendben legyen meg hasonló. Nyilván az az ülő tevékenységnek ilyen káros hatása is vannak, vagy lehetnek. És itt a vasúton nem feltétlenül csak a mozdonyvezetőre kell kiegyezni, de itt voltak olyan munkakörök a vasúton, mint váltókezelő, vagy tolatási tevékenységet. Na, annak a munkakörülménye nem változott semmit, mert ugyanúgy a hidegben, a fagyban, a hóban adja jelzést, tudja, akik integetnek a zászlóval az állomásokon biztos látott, hogy a mozdony rájön a szerelvénybe, összecsatolja, stb. Ezeknek semmit nem változott a munkakörülmény ezekben a munkakörülmény, és ezek is korkedvezményezettek voltak a vasúton. Nekünk nem tisztségünk azt vizsgálgatni, mert nem vagyunk nyilván orvosok, de azt viszont tudom, hogy sajnos a halálozások száma magasabb azáltal, hogy nem lehet korkedvezmény elvenni.
Körülbelül hány embert érint ez jelen pillanatban? Tehát ha mondjuk a miniszter azt mondaná, hogy jövő héttől érvényes a szabály, és aki letöltötte a 30 év szolgálati időt, elmehet nyugdíjba. Ez most jelen pillanatban mit jelentene? Hányan mennének azonnal nyugdíjba? Tehát mondjuk hány embert kellene pótolni azonnal?
Nyilván egy 500-as nagyság nem biztos, hogy lenne, ami mozdonyvezető alkalmas lenne, hiszen évek óta már erre nincs mód és lehetőség. A törvény módosítását feltöző. Mi most egy lehetőséget szeretnénk megragadni, a szakszertnek ez a dolga. A miniszter úr eddig nagyon figyelmes volt a vasutasokhoz, az elmúlt évek bérfejlesztésének és egyéb juttatásaiban jól haladtunk közösen, a szakszert és a miniszter úr között kötött egyességeknek következtében. Én azt gondolom, mivel a miniszter úr jól ismeri a vasutasokat, a munkakörülményüket, nem véletlenül tett említést Győrre a Lázár Inkón ezen, hogy ő nyitott arra, hogy esetleg bizonyos munkakörökben visszavezessük ezt a rendszert. Nekünk szakszertnek meg kötelességünk, azt gondolom, és nyilván ezért is kezdeményeztük a levélbe, hogy készen megyünk arra, hogy tárgyaljunk, és minél hamarabb megállapodjunk, hogy mely munkakörök legyenek korkedvezményezettek a vasúton, vagy a volánnál, ugye ott elsősorban a buszvezetőkről beszélünk. Tehát mi a kezdeményezését a miniszter úrnak komolyan vettük, és ezért is írtuk a levelet, és várjuk azt, hogy a miniszter úr itt még a választásokig esetleg szakértői tárgyalásokat lefolytasson a szakszertünkkel.
Na most a vezényelhetőséget mennyire, vagy a vezénylést mennyire kavarná meg egy ilyen új szabályozás, hiszen ön is említette, hogy be vannak osztva, tehát valószínű, hogy ez a létszámhiány miatt is van. Most akkor így több százas létszámban eltűnnének mondjuk a buszsofőrök, vagy a mozdonyvezetők, hát ez nem két nap alatt gyors talpalóval pótolható létszám.
Itt is ketté kell venni, a mozdonyvezető tanfolyam hosszabb, mint egy motorvonatvezető. Azzal, hogy egyre több motorvonat fog bejönni az országba reményeink szerint, akkor nyilván a motorvonatvezetői tanfolyam az rövidebb határidő alatt lehet, és így ki lehet cserélgetni azokat a kollégákat, aki mozdonyvezetőként vagy jegyvizsgálóként már hosszú ideig dolgozik a vasúton.
Van elég jelentkező?
Szerintem van, nyilván az egy más kérdés, hogy a jelentkező meg az alkalmasság közötti különbség. Sajnos nálunk meg kell felelni orvosilag, kemény orvosi vizsgálat van, és egyébként utána meg egy olyan kemény vizsgáltatási rendszerünk van, amiben szintén meg kell tanulni azokat, amelyeket alkalmazik el a munkája során. Ez már egy nehezebb kihívás, mert az egyének felkészültsége eltérő.
Na most olvastam arról is, hogy önök átmeneti munkakör áthelyezést javasolnak. Ez pontosan mit jelent? Ez hogyan tehermentesíteni a legveszélyeztetettebb dolgozókat?
Például van más területen, más szakmánál is olyan, hogy pihentetik úgymond egy ideig. Az azt jelenti, hogy mondjuk vezettem 5 évet, mozdonyvezető voltam, és akkor betesznek engemet egy fél évre, hogy deklarálódjak valamelyest, mondjuk vezénő tisztnek. És akkor én vezénem a többi kollégát a vonatokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel ki lehet váltani adott esetben az, hogy ne állandóan monoton csak a mozdonyon üljek, hanem időként egy másabb tevékenységgel, ami kapcsolódik az én munkámhoz, azt tegyem és azt cselekedjek.
Én ismerek jó néhány mozdonyvezetőt, és találkoztam olyan nyugdíjas mozdonyvezetővel is, aki eljár a vasúttörténeti parkba szimulátorozni, annyira imádta a munkáját, szóval nehezen tudom elképzelni, hogy beülne szívesen a mozdonyról egy irodába, és ezt pihenésnek fogná föl.
Itt a vasúton nincsen olyan pihentető munka, még mielőtt azt gondoljuk, csak hogy más tevékenységet végez azon időszak alatt, és nyilván ez azokra kell, hogy vonatkozom, akik így is gondolják, és szeretnék ezt a tevékenységgel egy kicsit kiváltani.
Ezt jelezték már a kollégák?
Most is az történik, hogy azon mozdonyvezetőkből lesz vezénylő tiszt, elsősorban akik vagy orvosi alkalmasságiból nem mertnek ki vonatot vezetni, vagy más egyéb probléma miatt csinálják, tehát szakmabeli mozdonyvezetőből van irányító. Tehát azért ennek megvan a maga szakmai sága is ebből a szempontból. Nyilván a mozdonyvezetők szeretnek vezetni mozdonyt, mert azért mennek oda. De az egészségi állapotuk, a szívés állapotuk, amikor elütnek egy utas vagy valami, van olyan, aki például egyszer csattan az útátjáróba, és utána volt erre is például, soha többet nem tud mozdonyra jönni, mert a szívés hatás értett. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal bonyolultabb témakör, és jobban boncolandó, vagy lehet érvelni sok mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy a mozdonyvezetők közül is biztos, hogyha valaki elmegy kor kedvezménybe, lehet, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ők még visszajárnak dolgozni, mert esetleg megéri nekik még talán 40-50 órát havonta még teljesíteni többet juttatásért is, vagy akármilyen indokból is. Tehát azért itt, amikor azt említett, hogy 500 embert azonnal kell pótolni, nem teljesen feltétlenül biztos, hogy így kell lenni. Ezért kell szakmailag ezt letárgyalni, hogy ez mindkét fél számára egy jó megoldás legyen. Tehát abban én nem hiszek, amit említett, hogy csekkintés. Tolvonással meg lehetett csüntetni. Tolvonással nem lehet visszaállítani, hiszen egy szakértő tárgyalásnak meg kell előriznie, szakmailag elő kell készíteni, de még van időnk egyébként a választásokig, akár még a jogszabálymódosítást is át lehet tudni.
Az elmúlt percekben Meleg Jánost, a Vasutasok szakszervezetének elnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Jelentősen elmaradt a várakozásoktól a negyedik negyedéves japán GDP adat. Éves összevetésben mindössze 2%-kal bővült a gazdaság teljesítménye, miközben az elemzők 1,5%-os növekedést vártak. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint nem lesz könnyű a nemrég jelentős többséget elnyert miniszterelnök asszony dolga, egyszerre kell ugyanis felvennie a kesztyűt az ottani mértékkel magas inflációval és az alacsony gazdasági növekedéssel, mindezt úgy, hogy a költségvetés is rendben legyen, és az egyébként is magas államadósság se szálljon el túlságosan. Nagy Angelinát M.Szűcs Péter kérdezte.
Mi a legnagyobb gondja most a japán gazdaságnak? Hogy látszik ez így messziről?
Több évtizede ugyanaz a gondja, mégpedig az, hogy nem tud érdemben növekedni. Igazából a 90-es éveknek a nagy válsága és stagnálása óta, amit elveszett évtizedeknek neveznek, igazából nem tud egy olyan érdemi előrelépést tenni a japán gazdaság, ami a régi, ugye a 60-as, 70-es éveknek a japán növekedésére, japán gazdasági csodájára, akár nyomokban is emlékeztetne. Azonban egy új problémaként jelent meg az, viszonylag új problémaként, hogy ezt a stagnálást, ezt a nagyon elhanyagolható mértékű növekedést, ezt még infláció is elkezdte kísérni, ami annyira nem volt jellemző Japánban, így azért valamelyest tartható volt az, hogy a reálbérek azok nem növekednek annyira érdemben. Így viszont, hogy már az infláció is felütötte a fejét, ez így már megélhetés nehézségekhez is vezet a japán társadalom számára. Így ezért ez egy nagyon komoly kihívás a mostani kormányzat előtt, hogy hogyan tudja ezt a kettős kihívást kezelni, hogyan tud egyszerre növekedést elérni, és hogyan tudja szinten tartani az inflációt. És ugye itt az a probléma, hogy ez a két kihívás, ez igazából valamelyest egymás rovására kezelhető, úgyhogy ez egy nagyon komoly feladat Takaichi és a kabinetje számára.
Hát ez a világon mindenütt egy fogas kérdés, hogy ezt hogy lehet összehangba hozni. Ugye azért azt jegyezzük meg, hogy Japán inflációval azért az elmúlt 8-10 évig nem nagyon kellett, hogy szembenézzen, az elmúlt 8-10 évben viszont igen, látható mértékű lett, bár szerintem sok ország elfogadná azt a mértéken, amivel Japán küszködik. De ami nagyobb baj, valóban az a növekedés, és ugye itt volt mindenféle próbálkozás, áfa emelés, annak elhalasztása, az ugye a fogyasztásnak nem tett jót. Mi az, ami a japán gazdaságban ennyire hátráltatja a növekedést, hiszen Japán egy időben a mintagazdaságnak számított, különös tekintettel az IT vonalon nyújtott teljesítménye miatt.
Igazából ugye ez egy nagyon összetett kérdés, amire a válasz, hát Japánban sem tudják, pedig ugye évtizedek óta igyekeznek mind a közgazdászok, mind pedig a mindenkori kormányzatok valamilyen valós megoldást találni a problémákra. Azonban éppen az, hogy annyira sok tényezős ez a probléma az, hogy nem tud növekedni a termelékenység, a japán vállalatoknak a versenyképessége, a befektetései visszaestek, kevésbé innovatívak már. Azt, hogy miért van mindez, ez nagyon sok tényezős. Most már komolyan érezteti hatását az, hogy nagyon komoly demográfiai válság van Japánban, tehát az, hogy ilyen szinten csökkennek a születésszámok, csökken a népesség, illetve csökken a munkába állítható népesség. Ez már kifejezetten érezteti hatását. nincsen olyan kifejezetten olyan munkaerő, amit még be lehetne vonni, természetesen munkakörében meg lehetne növelni a foglalkoztatást, ott ugye további problémák merülnek fel a berögzölt kulturális normákat illetően. Az is egy része ennek, hogy Kína mint versenytárs megjelent és csökkentette a japán vállalatok, amikre ugye a modernitás, illetve a versenyképességnek a csúcsaként tekintettünk, csökkent a kínai kihívás következtében ezeknek a versenyképessége, illetve az, hogy nincsen érdemi növekedés, ez a vállalatokat is arra késztette, hogy kevésbé fektetnek be otthon, kevésbé fektetnek be innovációba, és nem forgatják ebbe vissza a tőkéjüket, hanem a profitjukat próbálják megőrizni, ami ugye bár tovább visszaveti a termelékenységet.
Ugyanakkor meg elmondhatjuk, hogy Japán bár egy szigetország is, mondjuk az Unióval szemben nem is lehet összemérni, de hát ott van a világ legnagyobb autógyártója, Toyota, ott van a Sony, tehát tudnánk felsorolni, ott vannak a motorgyártók, a Suzuki, a Yamaha, egy csomó olyan céget, amely globális piacon ott van, tehát nem ismeretlen. Egy kicsit úgy messziről, megint csak tekintve, ezért is érdekes, hogy mi az, ami igazán gátolja azt, hogy ők a globális gazdaságnak a részei. Japán egy időben a harmadik, negyedik helyen volt a világgazdaságban.
Hát még most sem szorult vissza annyira, hogy nagyjából ötödik helyen lehet most, de ugye nyilván ebben az is közrejátszik, hogy hogyan növekednek a többiek. Tehát ez önmagában még nem is jelentene akkor a problémát. A probléma az igen az, hogy nem találták meg, és ugye az egyre rosszabb körülmények között kéne megtalálni azt a receptet, amivel lehetne valamiféle gazdasági növekedést elérni. Takaichi asszony vagy viszonylag egy új receptet igyekezne bevezetni, illetve felhasználni ennek a növekedésnek a kieszközlésére, amiket már említettünk, különböző adókedvezményekkel, visszatérítésekkel az inflációnak a negatív hatásait csökkenteni, és ezáltal a fogyasztást növelni, egy kifejezetten nagy és aktívan költekező, nagy kormányzati kiadásokon alapuló politikát folytatna, nagy állami beruházásokat hajtana végre, kulcsszektorokba fektetne be annak érdekében, hogy ezek az ágazatok ezek fellendüljenek hazai terepen, akár a különböző innovációkba, AI, félvezetők, energia terén, gyógyszeriparba, biotechnikába, tehát ilyenekbe igyekeznének a termelékenység növelése érdekében befektetni, és hát fiskálisan is egy igen más politikát folytatni, mivel ez a fiskális politika is, ami az elmúlt évtizedeknek a Japánját jellemezte, egyesek szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy Japán nem tudott túllendülni ebből a stagnálásból.
Túl óvatos volt?
Igen, mondják azt, hogy ugyebár a 80-as években egy igen laza fiskális politikát követett Japán, ami ugye aztán válsághoz is vezetett, utána pedig kifejezetten nagy monetáris szigor kezdett el uralkodni, azonban egyesek amellett érvelnek, és a jelenlegi kormányzat is e felé hajlik, hogy ez a túlzott szigor, ez most már inkább egy békjó a növekedésen, és ezen változtatni kéne. Természetesen megőrizve a fegyelmezett politikát, természetesen reagálni arra, hogy hogyan szemlélik, hogyan válaszolnak a pénzpiacok, azonban mégiscsak lazítást eszközölni annak érdekében, tudjon növekedni a gazdaság, mivel ez túlzott szigorúság, túlzott kiszámíthatóság, ez sokak szemében egy gát növekedésen.
A Japánról tudni, hogy ezért adósság szintje mindig is magas volt, ugyanakkor persze stabil bázisa volt az ország finanszírozásának. Ez sem változott mostanság?
Itt is egyébként változásokat akarna ugye ezzel a nagyobb, sokkal lazább fiskális politikával Takaichi ösztönözni, és ezért jelentek meg bizonyos félelmek, hogy pont ebben a nagyon megszokott, kiszámíthatóan működő japán monetáris politikában, ahol ugye hát nagyon magas az államadósság, azonban a japán jegybanknak a viselkedése is olyan kiszámítható, hogy mégiscsak egy megbízható befektetési környezetet jelent Japán, hogy ez a mechanizmus, ez a megállapodás tulajdonképpen ez felborulhat. Úgyhogy igazából Takaichinek itt az is a feladata, hogy meggyőzze a pénzpiacokat arról, hogy attól még, mert hogy egy sokkal agresszívabb, illetve agresszívnak és proaktívnak nevezett fiskális politikát folytatna, ettől függetlenül az államadóság sem fog még jobban elharapózni, illetve az a mechanizmus, ami ezt a nagy államadóságot lehetővé teszi, vagy ami a nagy államadóság ellenére is a japán pénzügyeket stabilan tartja, ez nem nem fog kibillenni, nem történik egy lisztrászi összeomlás. Úgyhogy ezt nagyon hangsúlyosan a kampányhoz képest, a választási kampányhoz képest azért visszafogottabb és hangsúlyozva az, hogy felelősség teljesen és fegyelmezetten folytatná azért a fiskális politikát a kormány, igyekszik jelezni a piacok felé, hogy nem várhatók sokkok, illetve szeretné maga is elkerülni ezeket a sokkokat, amik azért megingathatnák akár az ő politikáját, illetve a miniszterelnöki székét is.
Pedig most bebiztosította magát, tehát legalábbis egy politikai háttere megvan mindenhez, hogy megtegye.
Hát abszolút megvan, ez egy olyan felhatalmazás, amivel nagyon sok mindent tud csinálni, azonban azért mindenképpen hatással lesz rá az, hogy a legfontosabb feladata igazából a gazdaságnak a kezelése, az hogyan csapódik le különböző szinteken, tehát mind a társadalmi reakciók, azok attól függetlenül, hogy Takaicsi ugye olyan felhatalmazással rendelkezik, ahol igazából minden törvényt el tud fogadtatni, hiszen kétharmada van a parlament alsóházában, tehát még ennek ellenére is azért ez nagyon fontos lesz, és igazából ő maga is tervez egy nagyobb nemzeti konferenciát más pártok bevonásával összehívni azért, hogy a elkövetkező éveknek a gazdasági, pénzügyi legfontosabb intézkedéseit ezeket egyeztessék, illetve hát a pénzpiacoknak a reakcióját is figyelembe kell vennie, hiszen azért túlságosan visszaütne rá és a fogyasztókra, a japán állampolgárokra, hogyha túlságosan negatívan reagálnának a pénzpiacok, és nagyon-nagyon beesne a jen.
Az elmúlt percekben Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallott.